Akkor most adnám át a szót a kedves hallgatóságunknak. Szeretnének néhányan kérdezni, úgy tudom, az előadóktól. Tessék parancsolni, Dénes jelentkezett először, és utána.
Köszönöm szépen. Én igazából pontosítani szeretnék a Maier Erika szakértőasszony előadásával kapcsolatban, tehát hogy jelenleg tehát a könyvtári kölcsönzésekért, tehát a nyilvános könyvtárokban fizetünk. Tehát a könyvek esetében is fizetünk, csak nem mi, hanem a költségvetés fizet a szerzőknek. És a filmek, DVD-k, egyéb dolgoknak pedig felhasználása pedig, ahonnan beszerzi a könyvtár, az maga a forgalmazó. Tehát ezért nem az van, hogy bemegy egy sima könyvtár, egy boltban megveszi a CD-t, és ott lehet, hanem eleve olyan jogokkal szerzi meg, hogy ő bérbe adhassa, akár ingyen, akár pénzért. A legtöbb könyvtárban, amit szednek kölcsönzési díjat, azt nem ilyen néven szedik, hanem más jogcímen, tehát az nem feltétlenül jut el a szerzőhöz. A másik, hogy ezeknek a kötelező közös jogkezelésben vannak ugyan, de ezek nem működnek. Azért nem működik, mert a tehát a szomszédos jogi filmelőtő és a hangfelvétel előállító jogok nincsenek közös jogkezelésben, tehát hiába van az előadó művész és a szerző a kölcsönzésnél jogkezelésben, hogyha az, akinél van az egész tartalom, ő nincs, és ha ő nem adja hozzá az engedélyét, akkor nem működik. Tehát például ezért a CD-k, DVD-knek a haszonkölcsönadása vagy kölcsönzésére a legtöbb közös jogkezelőnek nincs is díjszabása. Tehát, hogy ez egy, azt hiszem, egy erős, fontos pontosítás. És az e-bookok kölcsönzésére van lehetőség, azért, mert ez egy egyéni engedélyezés, tehát hogyha a kiadó rendelkezik a joggal, és úgy adja át a könyvtárnak, akkor nyugodtan lehet kölcsönbe venni e-bookot. Az, hogy a kiadók vagy a szerzők ezt még nem preferálták, tehát ez egy, van lehetőség, az, hogy ez miért nincs, az a szerzőknél, kiadóknál van a labda, és nem pedig a jog az, amelyik ezt nem teszi lehetővé. És még egy, hogy a Creative Commons, tehát én is nagyon pártolom az ilyen megoldásokat, de az csak mostantól indul. Tehát az, hogy egy adott korszakban, mondjuk a francia, például a 20. századi könyvek egy szürke vagy fekete lyukban vannak, ahonnan nem lehet őket interneten közzétenni azért, mert nincsen hozzá engedély, a Creative Commons sajnos erre nem megoldás. Akik most alkotunk, mi már csatoljunk hozzá egy olyan nyilatkozatot, hogy szeretnénk, hogy ezt más felhasználhassa, és a jövőre nézve a művek elárulása az megoldható, de ez sajnos a múltat eltörölni nem lehet.
Köszönöm, és a felvételt kérdő, hadd kérjem, hogy a nevüket mondják, jó?
Gyömbér Béla vagyok, és én is a Maier Erika előadásához szeretnék hozzászólni, illetve kérdezni tőle. És egyébként hasonló érdeklődési körben, mint amit a Dénes is az előbb kérdezett, illetve mondott, hogy ugye felvetette az előadásában, hogy várható az, hogy az e-bookok esetében esetlegesen egy közös jogkezelés, illetve jogdíjrendszer kiterjesztése, mint lehetőség felmerül majd a közeljövőben. Nekem az a kérdésem lenne, amiből egyből három is lesz, hogy egyfelől ön mit gondol erről a témakörről, azonban is elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ezt a jogdíjat, ezt milyen hordozókba, milyen eszközökbe gondolnám mondjuk ön beépíteni. Aztán a második kérdésem az az lenne, hogy amennyiben beépítésre kell egy ilyen jogdíjnak a mértékét, ezt ugye hogyan lehetne meghatározni. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy e-book mondjuk 100 kilobájtba is belesűríthető, és hogyha majd azt kérdezzük meg a felhasználóktól, hogy mit tesz a CD-re, DVD-re, akkor ez egy érdekes kérdés lesz, mert ugye 1%-ot sem fog elérni az e-book arány, miközben azért tudható, hogy egy Blu-ray-re akár egy könyvtárnyi anyag is archiválható. És innen jön a harmadik kérdésem is. Most gondolkodok, hogy mi lett volna a harmadik kérdés. De mindesetre ez a két kérdés, ami nekem mindenképpen felmerült az előadással kapcsolatban. Tehát ugye ez a gyakorlatban vajon hogy lesz megvalósítható?
Köszönöm. Először is köszönöm a inkább kiegészítést. Kevés volt az időm egyébként, de nagyon sok információt nem tudtam elmondani, de úgy köszönöm. A kérdésre válaszul, valójában én azért gondolom, hogy az e-book előbb-utóbb közös jogkezelés alá fog kerülni. mert ismerem a közös jogkezelőket, és hogy hogyan lobbiznak azért, hogy minél több területet közös jogkezelés alá vonjanak. Ami ugye egyedileg nehezen gyakorolható, vagy nem gyakorolható jog, az értelemszerűen előbb-utóbb a közös jogkezelés körében fog kikötni, és én itt is látok olyat, egy olyan tendenciát, hogy mert jelenleg én úgy érzem, hogy itt diszonancia van, tehát a szerző egyedi engedélyezési joga az abszolút rendben van, csak éppen a digitális világ a nagyszámú felhasználásokkal ezt már abba az irányba fogja tolni, amikor már ez nehezen lesz gyakorolható. Annak idején a zeneművek területén is úgy jött létre a közös jogkezelés, hogy nem tudta a szerző már ellenőrizni, konkrétan egy zeneszerző, hogy mikor, hol adják elő az ő művét. És akkor így találták ki, hogy akkor legyen közös jogkezelés. Tehát itt olyan konkrét kérdések hangzottak el, amikre most még nem fogjuk tudni a választ. Nem tudom, hogy későbbiekben milyen digitális adathordozó fejlődik ki, amikor megvalósul az e-book közös jogkezelése. Én egész egyszerűen a tendenciát próbáltam ezzel érzékeltetni. Amúgy meg van egy érdekes dolog, amit a kérdés felvetett, hogy az üres hordozóra fizetünk jogdíjat. Be van építve az üres hordozó árában, nem is alacsony összegben. És ugyan jellemzően zenére, filmre használják, de saját akár szerzői jogvédelem alatt álló művemre is, és miért ne rakhatnék rá e-bookot? És szerintem egyre nagyobb számban fognak rárakni e-bookot, nem is annyira CD-DVD-re, pendrive-ra, memóriakártyára, stb. És az így beszedett közös jogdíj viszont nem kerül visszaosztásra a szépirodalmi és szakirodalmi művek szerzőjének, hanem ugyanez a jogdíj, amit az ő műveik után is beszednek, a zene és a filmipar területén kerül felosztásra. Lobbizni kell.
Köszönöm szépen. Van-e még kérdésük, tisztelt hallgatóság?
Eszébe jut?
Mindenki számára tenném fel ezt a kérdést igazából. De ez lett volna a harmadik kérdésem az e-bookokkal kapcsolatban, hogy ugye a filmek és zeneművek esetében azért nagyon jól belülhető az a túli kategória, amiben meg tudnak állapodni egymással a film előállítók, illetve a zenemű forgalmazói, hogy mi legyen az az árkategória, ami ugye a jogdíjak szétosztásánál fontos lesz. De egy könyv esetében én például, nem tudom, tegnap vagy tegnap előtt vásároltam 100 forintért egy nagyon jó könyvet, és ugyanazt el tudom mondani, hogy nem vásároltam meg, de láttam olyan könyvet, ami 37 000 forintba kerül. Ugye itt sokkal nagyobbak ezek a kategória különbségek, tehát egy jogdíjrendszer esetében ugye egy egységes ár kategóriát meghatározni nagyon nehéz lesz, amit minden kiadó el fog tudni fogadni, hiszen nagyon nagy az ár és a különböző kiadványok között.
A közös jogkezelés keretében beszedett jogdíjak felosztása nem így történik. Ahogy a hasonlatnál maradjunk, lehet kapni filmet olyan, tehát mondjuk DVD, eredeti gyári DVD-n filmet 5-6-7-8 ezer forintért, és lehet kapni 100 forintért is. Tehát ugyanez az eltolódás ott is érvényesülhető. Nem, a beszedett jogdíj felosztása az úgy történik, hogy figyelik azt, hogy mondjuk az az adott, a zeneszámuk esetén könnyen megmondani, az az adott zeneszám hányszor kerül sugárzásra a rádiókban. És a népszerűség alapján osztják föl, tehát beszednek mondjuk 1 millió forintot, X együttes az 30%-ot ment, a másik 50-et, stb. És ez szerint kerül felosztásra. Sőt, újabban van egy érdekes tendencia, direkt nem a zenéről meg a filmről beszéltem, de hát ott kötünk ki. Ugye pont a közös jogkezelők és a hanglemez előállítók támadják a legjobban a fájlcserélős oldalakat. Ugyanakkor kiderül, hogy növeli a forgalmukat, mert hogy egyre inkább az a tendencia, hogy aki ingyenes hozzáféréssel valamilyen zenét vagy előadót megkedvel, az meg fogja vásárolni a legális forrásból is. Nem feltétlenül a fizikai hordozón, lehet, hogy legális letöltéssel vásárolja meg. Most egyre több ilyet lehet tapasztalni, ezt már kimutatták. Másrészt pedig maguk a közös jogkezelők is a fájcserés oldalok forgalmából alakítják ki a felosztási szabályzatukat újabban. Tehát tényleg kevés volt ez idő, mert például egy másik neves írót is akartam említeni, Coelho-t, aki a legújabb könyvét úgy szintén csak az interneten tette közzé először, ingyenesen, és azt tapasztalta, és ezzel a megfontolása is tette ezt, hogy a nyomtatott példányszámok forgalma ezáltal megnövekedett. Tehát hihetetlen promóciós hatása is tud lenni, még ha akár jogellenes a felhasználás, akár jogszerű ennek a formának.
Bocsánat, itt a számokat szeretnénk mondani. Számokat szeretnénk mondani néhányat. A Neumann könyvtár van, amikor Kertész Imre megkapta a Nobel-díjat. Egy hétvége alatt 60 ezeren töltötték le a Sorstalanság című művét, és ezek után, amikor 3 nappal később meg tudta újra jelentetni a Magvető kiadó, akkor is szétkapkodták olyan példányszámban, amire nem nagyon volt példa, és akkor Dénes is valami számot szeretne még mondani.
Egy példával tudom csak mondani, hogy miért mondjuk egy díjszabás. Tehát 99-től 2004-ig volt az Artisiusnak a rövidebb terjedelmű szépirodalmi művekre, versekre, novellákra díjszabása a internetes közzétételnél. Itt 1000 karakter volt, ha jól emlékszem, 10 forint havonta. A Hungárnak pedig van díjszabása a képekre, ott egyrészt az internetes közzétételnél darabszám van. Tehát, hogy amikor ha egyszer lesz is közös jogkezelésben és lesz is díjszabás, itt láttam kint gyönyörű szép a kiadványt, a Fenyőfák a világ körül, 1100 oldal és 52.500 forint. Az sajnos 1000 darab kép és 10.000 karakter, vagy mondjuk egy negyed szerzőív. Tehát amikor bejön egy felhasználási kérelem, berakják egy gépbe, kiszámolja, kijön. Tehát, hogy ilyenkor egy díjszabás, az hiába szerzői mű van a másik oldalon, vagy alkotás, a tömeges felhasználás miatt darabszámban tud gondolkodni leginkább. Tehát ha akinek nem tetszik a rendszer, úgymond, van lehetőség ezeknél az önkéntes közös jogkezelésnél kilépni. Tehát nem muszáj, viszont bennmaradnak azok remélhetőleg, akiket nem lehet megszólítani, és nem lehet őket elérni, és mi pedig gazdagodunk azáltal, hogy kiteszünk az internetre a műveiket.
Olyan szép volt ez a végszó, de lehet, hogy ezt tudja még üvedelni.
Köszönöm szépen, Lászlóz, vagy csak 2-3 rövid megjegyzés. Az egyik, az összes elektronikus a könyvnek az áfája 27%, ugyanakkor a fizikailag megvehető könyvnek ugyanez 5%? 5%. Szóval tessék megválasztani, hogy az ember elektronikusan vagy papíron akarja ugyanazt a művet megvenni. Ha megnézed, hogy mennyibe kerülnek ezek az Amazonon, ott az elektronikusak azok egy hajszányival drágábbak, amit papíron meg lehet venni, és ráadásul az elektronikusaknak a másodforgalmazása az olyan szürke terület, hogy az csak na. Míg a rendes nyomtatott könyveket azokat én másodkor nem ugyanilyen el tudom adni, forgalom, stb. Azzal nincsen. A vőm az Salt Lake City-ben, a lányom Salt Lake City-ben lakik. Az ottani könyvtár, publikus könyvtár, az körülbelül 2 hónappal ezelőtt mindenkinek körbe küldte az e-maileket, hogy náluk elektronikus könyveket lehet kölcsönözni. Van 2600 darab elektronikus könyv, azokat a könyveket mindenki iPhone-ra, a Kindle-re, akármifélére le tudja tölteni. Egyszerre egy könyvet töltött le, és a könyv az egy hétig olvasható azon az eszközön, egy hét után eltűnik. Én nem hiszem, hogy ezekkel, tehát ezek az elektronikus könyvek, legalábbis jelenlegi formában ezek sem számítógépen sem, ezek egy dedikált hardware-en futnak, jelentőnagy van, de olyan módszer, hogy persze hackelni mindent lehet, de egyszerűen ez nem tipikus. Tehát arról van szó, hogy könyveknek, tehát ilyeneknek az, hogy egy elektronikus könyv az miféle, ha átírom erre, meg átírom arra, meg van elolvasom, ez nem lesz tipikus, ez valahogy ez megszűnt az a logotípus, tehát a videókat ezt egyszerűen átmásolni, ugye most sem nem más. Szóval ez biztos, hogy nem az ilyesmi volt, hogy ezeket minden más, de ez az.
Én is köszönöm. Van-e még esetleg kérdés? Ha nincs, akkor én megköszönöm egész napos kitartó figyelmüket a hallgatóságnak, előadóinknak a kiváló előadásokat, az ajándékot mindjárt átadom cserébe, és akkor szeretném megkérni a hallgatóságot, hogy a záró plenáris ülésre fél egykor fáradjon át a nagy terembe, és jövőre nem tudom még hol, de remélem, hogy találkozunk egy újabb networkshopon. Köszönöm!